Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Advent harmadik vasárnapjára, ige hirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a korintusiakhoz írott első levélben, a negyedik fejezetben, az első öt versben a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek. Azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágosítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Urunk, szentelj meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, senki sem szeret veszíteni. Rövidke életünk viszonylag problémamentes 2-3 évtizedét, mert hogy a többi az tel is teli van egzisztenciális megpróbáltatásokkal, karrier, család, gyermeknevelés. Szóval azt a 2-3 évtizedet, amit a Jóisten ad az ő kegyelméből, azt azért szeretnénk úgy megélni, hogy nem a vesztesek oldalán állunk. Hitünk szerint reméljük az örök élet ajándékait, de azért, mivel mi is emberből vagyunk, mi keresztények is ebben a földi létben szeretnénk az anyagvilágban is boldogok lenni. Az, hogy a földi élet az síralomvölgy lenne, már a középkorban is egy hiteltelen kijelentés volt, egy torzítás, manapság pedig abszolút használhatatlan érvelés. Hiába csillogtatja a szószéken a lelkész, a pap, a prédikátor a mennyország várható ajándékait, ennek a remélt csillogása nem felletteti a hétköznapok nehézségeit. Ez a világ, bár sok-sok régi jegyet még magában visel, azért alapvetően más világ, mint a régi, mint a középkori, vagy a Jézus korabeli. Még jó két hétig 2013-at írunk, aztán elmondhatjuk Isten kegyelméből, elkezdjük az Úr 2014-es esztendejét. A múló idő, hogy ennek részesei lehetünk, ez nem dicsőség, ez tény. Tény, hogy a harmadik évezred elején állunk. Tény, hogy másképp látjuk ugyanazt. Tény, hogy változatlanul az ember kívánja az Istennel való közösséget, csak most már, ki tudja miért, talán lelkiségünk megkopott Istenhez tartozásunk okán, de valahogyan nem elégíti ki a ma emberének az igényét a mítikus magyarázat. Többet akar. Élni akarja a krisztusi tanítást. Úgy, hogy tudja jót tenni, úgy, hogy érezze, ez tulajdonképpen a hitének a valósága. Sokan nem értik ezt a mostani felgyorsult technikai tudományos, médiazuhatagos, áldemokráciás világot, ráadásul a meg nem értéshez nagyon sokszor még csalódás is társul. Mert senkinek nem tetszik az, ha a profitot, az extra hasznot az ember fölé helyezik. És Advent harmadik vasárnapján, sokan talán nem is tudják, hogy Advent harmadik vasárnapja van, de azt azért megjegyzik, hogy most van ezüst vasárnap. Félreértés ne essék, nem az ellen akarok szólni, talán csak a rossz prédikátor teszi ezt, vagy a kevésbé jó, hogy kikelnék a vásárlási láz ellen. Valahol jó, ha az ember adhat. Persze közben tudnia kell, hogy amit ad, az nem az övé. Azt is csak kapta kegyelemből. Pál apostol olyan szépen írja, mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna. Szóval jó ez a várakozásos időszak, meg az is jó, hogy megajándékozhatjuk egymást, ahogyan Isten is megajándékozott minket az ő fiával és az ő fiának tanításával. Mert ahogyan hallhattuk az oltár előtti igében is, ma a tanítványság került előtérbe. A tanítványság, azaz a Krisztus tanításának a képviselete ebben a világban. Erről szól a Korintusi Levél 4. fejezetének az eleje is. Pál itt azt mondja, hogy Krisztus szolgálja ő is, és mint szolga Isten titkainak sáfára. A sáfár nem más, mint menedzser, de a szó nemes értelmében. A sáfár az, aki a meglévőt azt tudja forgatni. Mert hogy ugyanebben a levélben írja le Pál, hogy töredékes a mi ismeretünk. Homályosan, tükör által látjuk a világot. És ha valaki felvállalja a kereszténységet, akkor azt a Krisztus tanítást, azt nem a marslakóknak akarja elmondani, hanem a földlakóknak. Érthetően. Egyházunknak van egy mottója, láthatóan evangélikus, nagyon szép gondolat. De érthetően is evangélikusnak kell lenni. Milyen sokan nem értik a tanítást, hogy mi is a lényeg. Jézus Urunk persze megmondta előre a magvető példázatát, ha magunk elé idézzük, hogy egynegyed érti meg a tanításnak a lényegét. Arról van szó, hogy az elvetett magnak nem csak ki kell kelnie, nem csak árnyékot kell hoznia, hanem termést is. Éppen ezért, ha valaki felvállalja a kereszténységét, azaz követi az ő Krisztusát, akkor tudnia kell azt, hogy amit tesz, az nem egy próbálkozás. Ha valaki csak azt ígéri, hogy megpróbálok jó lenni, akkor az az ember még nagy valószínűséggel nem lesz jó. Hány ilyen embert ismerünk, aki bocsánatkérés helyett, felvállalva tettének következményeit, csak azt mondja, sajnálom. Sajnálom, hogy ez történt. Az őszinte megtérésnél bizony szükség van arra is, hogy ne csak sajnáltassam magamat közvetetten, amikor azt mondom, hogy sajnálom, hanem az igazi megtérésben benne van a jóvátétel készsége is. Ahogyan Zákeus is, amit elvett, annak a négyszeresét adta vissza. Tudjuk, hogy a zsidó jóvátétel az volt, hogy amit elvett, azt visszaadta, és még egyszer ugyanazt odaadta. Na, ő ennek a kétszeresét tette. Nem muszájból, hanem azért, mert belső indítatása volt rá. Ha valaki csak próbálja felvállalni a kereszténységet, akkor az az ember csak egy tant követ, egy ideológiát. Az ideológia az mindig emberi alkotás. Az ideológia azt ígéri, hogy perfekt megoldást ad mindenre. Ettől ideológia, de csak idea marad a tanításának a központja, hiszen megvalósítani sosem lehetséges azt, amit az ideológia hirdet. Az igazság az, hogy a kereszténység az nem ideológia. A kereszténység nem is életstílus. A kereszténység elhatározás. Következetesség abban, hogy Istent választottam, és Isten pedig engem választott. A kereszténység követés. Követni pedig csak akkor lehet valakit, hogyha bízom abban a valakiben. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy nincsenek perfekt megoldások ebben a világban. Ha lett volna egy ilyen az élet minden területére kiterjedő megoldás, akkor gyaníthatóan Jézus Urunk lediktálta volna a tanítványainak. De Jézus még le sem diktálta, csak elmondta szóban, hogy mit kell tenni, vagy mit kellene tenni. És azt mondta, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is cselekedjétek ugyanazt. Ez az az aranyszabály. Milyen nagyszerű dolog, hogyha valakinek belső igénye az, hogy megvalósítsa az Isten akaratát ott, ahol van. És milyen nagy nehézség az, amikor valaki az Isten akaratát úgy fogvicsorítva, muszájból, izzadságosan próbálja megvalósítani, és mégsem sikerül neki. A keresztény ember tudja azt, hogy megoldás mindig csak az Istennél van. Isten útja a megváltásé. Az emberi, meg mintha az idők végezetéig, az ideológiák útja lenne. Hány és hány modern ideológiát hallhatunk most is. Aki komolyan veszi kereszténységét, az nem a lélek megszorító betű alapján tájékozódik, hanem a lélek alapján. A lélek pedig a lelkiismereten keresztül kommunikál. Ezért nagyon fontos, hogy a keresztény ember Istenre figyeljen. Olyan sokszor hallom magam is, meg talán halljuk mi is, amikor azt mondják, de hát én foglalkozom önmagammal. Az, hogy valaki még foglalkozik önmagával, az még nem jelenti azt, hogy lelki életet él. A gazember is foglalkozik önmagával, szeretne kibújni az igazságszolgáltatás alól. Az Isten hit nem más, mint Istenre figyelés és foglalkozás a másikkal, a fele baráttal, azokkal, akiket mellém rendelt az Isten. Elsősorban az enyéimmel, azzal a közösséggel, amiben vagyok, ahol élek. Nagyon sokszor a keresztények egészen másképp végzik a missziót, mint ahogyan azt Jézus Urunk rendelte. Oltár előtt hallhattuk, amikor kiküldi a tanítványait, hogy mit tegyenek. A misszió nagyon sokszor erről szól a keresztény egyház története, nagyon sokszor egyfajta észosztást jelentett. A kultúrát, a civilizált ember okoskodását, a mindent jobban tudok nálad taszító pökhendiségével párosítva, ahelyett, hogy az életet az Isten szerintit közvetítette volna. Az Isten szerinti életet pedig nem magyarázni kell, hanem élni. Egyszerűen csak élni. Az Isten közelében természetesen élésnél vonzóbb és hitelesebb misszió nincs. Ez nem más, mint kegyelmi küldetés. Mai igénk a küldetésben, a szolgálatban a hűségre helyezi a hangsúlyt. A hűség nem csak társadalmi, morális parancs a keresztény embernél, belső igény is. Hiszen egy olyan világban szeretnénk élni, amelyben nem kell attól félnünk, hogy lecserélhetővé válunk munkahelyen, hivatásunkban, családunkban vagy párkapcsolatunkban. Ha ez nem lenne ilyen erős vágy, ilyen belső igény, akkor nem zavarna minket annyira, ha valaki elárul minket, valami fontos ügyet vagy szövetséget tör. Bizony a szövetségtörő árulót megvetik, és amikor nem tudják az emberek tartani egymásnak tett ígéretüket, és persze vannak olyanok is szémszámmal, akik még esküjüket is megszegik, a legtöbben erős bűnbánatot éreznek, és belső lelki konfliktus alakul ki bennük. Mert a lelkiismeret olyan, Luther Márton ahogyan mondja, mint a pincébe zárt kutya. Hiába zárod be, hangja fölhallatszik az emeletre. A hűség fogalmát többnyire párkapcsolatra értjük, de van másfajta hűség is. Márkahűség, párthűség, baráti hűség. És ha az ember nem hű az elveihez, akkor nincsenek végbevihető nagy tervek se. Éppen ezért a nő és a férfi kapcsolatát, mint a legmélyebb és legmagasabb, mint szépen mondja a magyar nyelvű, mind a kettő ugyanazt fejezi ki, a legnagyszerűbbet, két lélek találkozásának, a házasságban rejlő képét gyakran használja az Ószövetség és az Új Szövetség is annak szemléltetéséül, hogy az Isten hogyan is van az emberrel. Aki leteszi a voksot az Isten mellett, annak az életében megváltoznak a viszonyok. Megváltozik a viszonya emberekhez, tárgyakhoz, mindenek előtt Istenhez. Nem a világ változik meg, ő maga. És amikor így megváltozott, mert a lélek megváltoztatta, akkor tartja a szövetséget. És a szövetség pedig megtartja őt, az ő családját, az ő gyermekeit, az ő jelenét és jövőjét. Aki olyan családban nőtt fel, ahol hiány volt a törődésből, az odafordulásból, a meghallgatásból, ahol természetes volt az érzelmi zsarolás, az egymással kötött hazugságpaktumok irányították a mindennapokat, nos, az ilyen környezetben szocializálódott ember, amikor felnőtt lesz, a felnőtt világban nem irgalmas samaritánusként fog viselkedni. Az ilyen érzelmi deficites emberekből nem lesznek jó szakemberek, mert szaktudásuk mellől, ha az megvan, hiányzik az emberségük. A kihasznált, a gyermekkori lelki sérüléseket átéltekből csak ritka esetben lesznek jó politikusok, jó bankárok, önzetlen közösségi emberek. Ezért a sáfárság ott kezdődik, hogy szerelemben fogan meg az élet. A sáfárság ott kezdődik, vagy ott folytatódik, hogy szabadságra születik-e meg az embertársunk, vagy szolgaságra. A sáfárság abban teljesedik ki, abban próbáltatik meg, hogy tud-e szeretni, tud-e irgalmas lenni, kegyelmet gyakorolni. A keresztény ember tudása az, hogy Istennel minden lehetséges. Még az is, ami emberi szemmel nézve lehetetlen. Imádkozzunk. Úristen, mennyei atyánk, hálát adunk igédért, amely minket országodba hív, és követeidért, akik akaratod titkát hirdetik nekünk. Világosíts meg szent lelkeddel, hogy követeid szavából megértsük a te hívásodat. Rásszel minket az eljövendő ítélet hírével, hogy hozzád térjünk, és képmutatás nélkül szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.